No. Lapozzatok a Nehémiás könyvének a 7. fejezetéhez, légy szíves. Ugye ez a könyv, amit tanulmányozunk, ez egy helyreállásnak a története. Egy fal felépül, ugye ebből a történetből olvashatjuk el, hogy Nehémiás fogolyként elhagyja Babilont, Perzsa királyt, és visszatér hazájába, Jeruzsálembe, és fölépíti a falakat. Erről szóltak az eddigi fejezetek. És egy hatalmas munkát láttunk, és beszámolt róla a előző fejezet, hogy a várfal elkészült. Egy óriási munkán vannak túl. És arról olvastunk itt a 7. fejezet elején, hogyha nem voltál itt, csak elmondom. Amikor elkészült a várfal, akkor Nehémiás kinevezett egy kapitányt a város élére, és megszervezték, hogy őrséget állnak a várfalon és a kapuknál. Semmire nem lenne jó, hogyha felépítették volna a város falait, és utána tárva nyitva állnának a kapuk, és bárki bejöhetne rajta. Megszervezték azt, hogy a kapukat este becsukják. És amikor feljön a nap, ahogy Nehémiás könyvében olvassuk, amikor melegen süt a nap, akkor újra kinyitják. És ebből tanulunk egy lelki igazságot is. Ugye mi is hívők azt szeretnénk, hogy legyenek falaink, hogy dolgokat kint tudjunk tartani az életünkből, ami árt nekünk, és azokat tudjuk beengedni, amik számunkra építőek, hogy minden napvilágnál történjen. Azt mondja az Efézusi levél is, hogyha valami a sötétségben történik, akkor az sötétség, de ami ezekből a napvilágra kerül, az már világosság. És ezt látjuk itt is, amikor kinyitják a kapukat, minden csak napvilágnál jöhet be. Pontosan, hogy látható legyen, és ennyire történjen a titokban. Na, a 7. fejezet 5. versétől folytatjuk, hogyha ismered ezt a fejezetet, akkor látod, hogy ez hosszú-hosszú névlista. Azzal is, az is van ideírva, hogy a hazatértek névsora. Előre mondom, nem ijesztelek meg, nem fogjuk mindet végigolvasni. Gyakran van így, amikor nemzetségtáblázat van, ugye, hogy így megnézzük, hogy hol ér véget, és onnan folytatjuk. Most tényleg nem fogjuk együtt megnézni, csak néhány dolgot. Egyébként nagyon sok mindent lehet tanulni ezekből a nemzetségtáblázatokból. Ha zsidó lennél, azok közül, akik hazatértek Babilonból, akkor úgy bújnád ezt a listát, mint az életed írományát, hogy megtaláld a saját nevedet. Mert számukra ez az élet volt. Leírták, hogy kit találtak meg a nemzetségtáblázatokban. Ez a lista elmondja az ő családjuk történetét. Elmondja nekik Isten hűségét a nemzedékeken keresztül. Ha ez a lista rólunk szólna, akkor biztos, hogy jó alaposan áttanulmányoznánk. És azért vannak itt ezek a nevek, mert Istennek mindegyik fontos volt. Rámutat ez a lista Isten hűségére a múltban, és rámutat a mostani munkára is, ami folyik. Na, az 5. vers, így olvassuk. Ekkor Isten azt a gondolatot adta nekem, hogy gyűjtsem össze az előkelőket, az előjárókat és a népet, hogy származási jegyzéket készítsünk. Megtaláltam először a visszatértek származási jegyzékét, és abban ezt találtam följegyezve. A Júda tartományából valók közül ezek tértek haza a számüzetésből. Nabukkanedzár Babilon királya vitte őket fogságba, de visszatérhettek Jeruzsálembe és Júdeába, kiki a maga városába. Zerubábellel jött Jésua, Nehemiá, Azariá, Rámiá, Nahamáni, Mordokáj, Bilsán, Miszperet, Bigvaj, Nehum és Baaná. Már csak azért sem olvasom fel a listát, mert biztos, hogy elrontanám egy kismilliószor. De ezek a nevek mind fontosak Istennek. És itt van egy különlegesen fontos, akiről máshol is olvashatsz, ő Zerubábel. Ő volt az a vezető, aki az első hullámát a visszatérteknek visszahozta Babilonból. Több hullám volt, ugye ezt tudod, Zerubábel, Esdrás és Nehémiás, 3 csoport jött vissza Babilonból, Zerubábel volt az első. És ezt a listát egyébként majdnem szó szerint megtaláljuk az Esdrás második fejezetében, Esdrás könyve második fejezetében is ott találjuk. A 38. versre ugorjatok, illetve a 39-re, innen folytatjuk. A papok ezek voltak, és itt leírja a papok neveit. Esdrás egy pap volt, még róla beszélünk, de látjuk, hogy amikor visszatért Esdrás, akkor beindították újra a papi szolgálatot, mert voltak papok, akik visszatértek Babilonból. 43. vers, a léviták leírása. Azt mondja, hogy 74-en voltak összesen. Összesen 74 ember volt, aki szolgálta teljes időben Istent. Milyen kevés, nem? 44. vers, az énekesek listája. Ebben a könyvben 18-szor említi Nehémiás az énekeseket. Ezért ez érdekes, nem? Ha megfigyeljük a történelemben az ébredések időszakait, akkor azt veszük észre, hogy minden ébredési időszakban Isten felnevelt, vagy elhívott énekeseket, akik új énekeket, új zsoltárokat írtak. Minden ébredési hullámban ott volt ez a fontos rész, hogy Isten megújította a dicsőítést. És itt találjuk az énekeseket, Istennek oly fontosak. 46. vers, a templom szolgák leírása. Őket Dávid rendelte szolgálatra, és sokan úgy gondolják, hogy ők a gibeoniták. Nem tudom, hogy ismerős-e a név a Józsué könyvéből. Most nem mondom el, hogy kik ők, de valószínűleg ők azok, a gibeoniták. 57. vers, Salamon szolgáinak leírása. 61. vers, ezt viszont felolvasom. Ezek azok, akik tél Mehalból, tél Harsából, Keruhból, Addánból és Immérből jöttek, de nem tudták igazolni családjukat és származásukat, hogy Izraelből valók-e. Delájá fia, Tobiá fiai és Nekódá fiai 642-en. A papsághoz tartoztak Hobaljá fiai, Hatszók fiai és Barzilaj fiai. Ez a Gileádi Barzilaj egyik lányát vette feleségül, és róla nevezték el. Ezek keresték a bejegyzésüket a származási jegyzékben, de nem találták, mert ezért meg kellett válniuk a papságtól. Milyen érdekes, nem? Voltak, visszatértek a babiloni fogságból egy nagy csoport, összesen 42 000 ember, itt, ha az összeadnánk a számokat, akkor kiderülne, és voltak olyan emberek, akiket nem találtak meg a származási jegyzékben, és emiatt vissza kellett lépniük a szolgálatból. Csak akkor szolgálhattak, hogyha igazolni tudták, hogy erre méltók, vagyis hogy léviták voltak, vagy Áróni papság részesei voltak. És nézd meg a 66. versről, az egész gyülekezet összesen 42.360 fő volt, azon kívül 7.332 rabszolga és szolgálólány, meg 245 énekes és énekesnő, újra itt az énekesek, 68. vers volt, 435 tevőjük és 6.700 szamaruk. Még ez is fontos volt, ez a Nehémiás egy precíz ember. Én áldolak téged, áldott ember vagy itt a gyülekezetben, hogyha az adminisztráció az ajándékod, mert én annyira nem ilyen ember vagyok, de ez fontos. Nehémiás ezeket a dolgokat mind leírta. Na, ha szereted a neveket bújni, olvasd el részletesen, mert mi most megyünk tovább. A családfők egy része adakozott az építkezésre, a királyi helytartó 1000 aranydrachmát adott át a kincstárnak, meg 50 hintőedényt és 530 papi köntöst, néhány családfő 20 000 aranydrachmát és 2200 ezüst mínát adott az építkezés költségeire. A nép többi része pedig 20 000 aranydrachmát, 2000 ezüst mínát és 67 papi köntöst adott. A papok és a léviták, a kapuőrök és az énekesek, a köznépből valók és a templom szolgák, tehát egész Izrael letelepedett a városokban. A 7. hónap beálltával már városaikban laktak Izrael fiai. Miért olvastam föl ezt a részt? Azért, mert innentől kezdve olvasunk egy ébredés történetét. Ugye én azt gondolom, hogy mind vágyunk arra, hogy lássunk egy ébredést, hogy Isten valami nagy munkát végezzen közöttünk, a mi időnkben. És itt szerettem volna, ha látjuk a hátterét. A fal elkészült, a kapuk állnak, a templomőrök a feladatukat végzik, a kapuőrök, a falőrök a feladatukat végzik, de Jeruzsálem nem csak kő, nem csak kapuk, hanem Isten népe lakik ott. És Istennek a kapukon kívül, a falakon kívül sokkal fontosabb az ő népe. Ugye, amit meg tudunk fogni, az elmúlik, beleértve a Jeruzsálem falait is. De az ő népe, az emberek lelkei, azok örökkévalók. Isten szereti az övéit. És szeretne egy olyan helyreállító munkát végezni mindig az emberek lelkében, amiről itt is olvasunk majd. Nem csak a falak állnak helyre majd, hanem a szívek is helyreállnak. Itt ennek a történetét olvassuk el. Ez egy nemzeti ébredés története, és én úgy szeretném, ha ilyet láthatnék, ha ennek részese lehetnék. Ekkor az egész nép egy emberként összegyűlt a vízikapu előtt, lévő téren, és azt mondták az írástudó Esdrásnak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az Úr adott Izraelnek. A nép, ez a 42 000 ember, akit elolvashattam volna, összegyűltek a vízikapunál, és egy emberként hívják Esdrást, hogy tarts nekünk egy bibliórát. Olvasd fel nekünk Mózes törvénykönyvét. Ki ez az Esdrás? Esdrás egy pap, aki az urat szolgálja. Van egy könyv a Bibliában, amit róla neveztek el, amit ő írt, Esdrás könyve. Ott olvashatunk róla részletesen, de csak egy verset felolvasok nektek, az Esdrás 7:10. Azt mondja róla itt az ige, mert Esdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét, és tanítsa Izraelben a rendelkezéseit és döntéseit. Ez az Esdrás, azt mondja itt az ige róla, hogy teljes szívéből törekedett arra, hogy kutassa Isten igéjét. Hogy amit talál, azt teljesítse, és amit meg ő az életében alkalmaz, azt tanítsa másoknak. Kutatta, alkalmazta és átadta. Ez volt a feladata Esdrásnak, és azt gondolom, hogy mindenkinek, aki Isten ige tanításra hív, ez a feladata. Hogy kutassa az írásokat, teljesítse azokat, és utána tanítsa Isten igéjét. Összegyűltek a vízi kapunál. Emlékeztek a vízi kapura, amikor beszélgettünk a kapukról? Ez nem csak szimbolikus. A víz a Bibliában, amikor a szomjoltásról van szó, akkor mindig a Szentlélekről a képe. Amikor fürdésről vagy tisztításról van szó, akkor mindig Isten igéjének a képe. Mert ez jelenti a víz. Isten igéje olyan, mint a víz számunkra, mint megmos minket. Összegyűlik a nép a vízi kapunál, és azt mondják Esdrásnak, hogy olvasd föl nekünk Isten igéjét. Hallani akarjuk. A nép egy emberként kéri, nem? Látjátok ezt a szomjúságot bennük? Hogy mennyire vágynak hallani Isten igéjét? Valószínűleg életükben először van alkalmuk hallani ezt. Ők Babilonból jöttek vissza, ahol nem voltak bibliórák, ahol nem volt gyülekezet. Nem lehetett MP3-ba hallgatni senkit. Eljönnek Jeruzsálembe, és azt mondják, hogy Esdrás, mi hallani akarjuk Isten igéjét. Olvasd fel nekünk. És azt mondja itt az igen, nézzétek meg, hogy a 7. hónap első napján, tehát odavitte Esdrás pap a törvényt a gyülekezet elé, amely olyan férfiakból és nőkből állt, akik mindnyájan meg tudták érteni a hallottakat. Ez a szó, hogy megérteni, ez hatszor szerepel ezekben a rövid igeversekben, amit ma meg fogunk nézni. Megérteni, ott van a második igeversben, a harmadik igeversben, ott van a 7. igeversben, ott van a 8. igeversben, megértette az olvasottakat a 12. igeversben, a 13-ban, mert ez oly fontos. Fölolvasták Isten igét, hogy a nép értse. 42 000 ember. El tudod képzelni ezt a jelenetet, hogy ott van egy, én nem voltam sajnos ott ennél a vízikapunál, aki ott volt, az lehet, hogy jobban el tudja képzelni, de 42 000 ember összegyűlt egy bibliórára. Nem volt hangosítás, nem volt mikrofon, de majd látjuk, hogy Esdrás föláll egy emelvényre, amit neki építettek, kinyitja a Bibliát és elkezdi olvasni Isten igéjét. Nézzük tovább, azt mondja itt a második versben, hogy a 7. hónap első napján történt ez. Ha valaki ismeri a zsidó ünnepeket, akkor tudja, hogy a 7. hónap első napja egy nevezetes ünnep. Ez a Rosh Hashanah, vagyis a harsonák ünnepe Izraelben. A 7. hónap tele van ünnepekkel. A 7. hónap 10. napja, az meg a Yom Kippur, lehet, hogy az már ismerősebb, az az engesztelés napja. És utána következett egy hétnapos ünnep, a sátoros ünnep. Ez pedig a Szukót. És azt mondja itt az ige, hogy összegyűlt mindenki, férfi és nő, akik ezt meg tudták érteni. Mit jelent ez? Voltak, akik nem tudták megérteni. Erre a legtöbb biblia magyarázó azt gondolja, hogy ezek a kicsi gyerekek. Én hallottam olyan véleményt, akik erősen támogatják, hogy a kisgyermekek 0-tól bárhány éves korig legyenek részesei a gyülekezetnek, az Isten tiszteleten. Amivel egyetértek, és meg nem is értek egyet. Mert azt gondolom, hogy pont itt látunk egy jó példát rá, hogy azok gyűltek össze az igét hallgatni, akik ezt meg tudták érteni. Vannak olyanok, akik kisebb, alacsonykorúak, egy fiatalabb korcsoportba tartoznak, számukra vannak felkent tanítók, akik az ő nyelvükön, az megfelelő módon át tudják adni Isten igéjét, hogy ők jobban megérthessék. Ezt a vasárnapi iskolában tesszük. De nem lehet átesni a ló másik oldalára, azt gondolva, hogy ők nem a gyülekezet része. És én azt gondolom, hogy ebben óvatosnak kell lennünk, hogy ne úgy tekintsük rájuk, hogy az apró népet félrerakjuk, hogy ne legyenek itt, ne zavarjanak, mert mi Istennel akarunk foglalkozni. Azt mondja az ige, hogy ilyeneké az Isten országa a kisgyermekeké. Tehát mi magunknak is kisgyermekek kell válnunk, nem gyermekivé, nem gyermekdeddé, hanem gyermeki hitűvé, hogy úgy fogadjuk Isten igét, ahogy ők azt most tudják tenni. Mit jelent ez? Mi az életkor? Nem tudom, hogy mi az életkor, ami alatt azt mondanánk, hogy nem tudják megérteni, fogalmam nincs, ez azt gondolom, hogy minden gyereknél egyedi. A zsidóknál ez 13 éves kor volt, amikor férfivá avattak egy zsidó fiút, és része lehetett a felnőtt közösségnek. Én nem vagyok ellene, hogy kisgyermekek legyenek a közösségünkben, itt az Isten tiszteleten, ha úgymond nem vonják el a figyelmét a közösségnek arra, hogy Istenre figyeljen. A harmadik vers azt mondja, fölolvasta azt a vízi kapu előtt lévő téren, víradattól délig, azok előtt a férfiak és nők előtt, akik meg tudták azt érteni, újra itt van, az egész nép figyelemmel hallgatta a törvénykönyvet. Az írástudó Esdrás erre a célra készült szószékén állt, mellette pedig jobb felől Matitiás, Sema, ami Amájá, Uriá, Hilkijá és Mászéjá, balfelől pedig Pedájá, Misáél, Malkijá, Hásum, Hasbádáná, Zekarjá és Mesulám állt. Ez egy 6 órás biblióra volt. Nézzétek meg, fölolvasta víradattól délig. Még azt gondoljátok, hogy én tartok hosszú bibliórákat. Víradattól reggel 6-tól délig nyomta Esdrás, fölolvasta a Mózes törvénykönyvét. Akkoriban nem volt az embereknek bibliájuk. Nem voltak igéskártyáik. Nem voltak okostelefonjaik, ami nézhették volna különböző fordításon párhuzamosan. Valószínűleg életükben először hallják Isten igéjét. Gondold el! Zsidó emberek, akiknek Isten odaadta az igéjét, és életükben először hallják azt. És 6 órán keresztül hallgatják, és nem mondják, hogy Esdrás, hagyd már abba. Nem úgy van néha velünk, hogy és mindegy, hogy ki tanít, én vagy más, hogy hallgatunk egy bibliórát, és úgy fél távig úgy élvezzük, aztán már nézzük, hogy most már menni kéne, vagy kezdődik a meccs, hogy Forma 1 lesz a tévében, hogy annyira éhes vagyok, hagyja már abba. Ők 6 órán keresztül hallgatják. Miért lehetett így? Szerintem egyszerűen azért, mert vágytak rá. Vágytak Isten igéjére. És nem tudom, hogy mennyire volt szórakoztató Esdrás, de ő csak olvasta. Nem voltak vicces illusztrációk, meg szórakoztató betűzések, hanem olvasta Isten igéjét 6 órán keresztül. Nem tudom, mennyire lenne népszerű, ha egy héten tartanánk egy ilyen alkalmat, amikor 6 órán keresztül csak olvasok Isten igéjét. Hányan jönnének el? Nyilván most nem bűntudatot akarok kelteni bárkiben is, de én azt gondolom, hogy ők szomjasak voltak Isten igéjére, és ha belegondolok, hogy az én szívem milyen, akkor azt mondom, hogy nem tartott, ahol ők álltak. Esdrás kiemelve egy pódiumon állt, hogy jól látható legyen és jól hallható. 6 ember a jobbján, 6 ember a balján, és ő olvas. Esdrás az egész nép szeme láttára nyitotta föl a könyvet, mert az egész népnél magasabban volt. Amikor fölnyitotta, fölállt az egész nép. Hoppá! Itt még egy másik dolgot megtudunk. Ezek állva hallgatták a bibliórát 6 órán keresztül. A nép, amikor Esdrás kinyitotta a Bibliát, akkor fölálltak. Esdrás nem kérte, hogy álljanak föl, hanem amikor jól látható helyen kinyitotta a tekercset, akkor az volt, akkor az egész nép felállt. Én szerintem nem Esdrás miatt álltak föl, hanem tudták, hogy milyen könyv van Esdrás kezében, hogy az Istennek az igéje. Itt nem Esdrás volt a középpontban, hanem egy tisztelet volt az emberek szívében Isten igéje felé. Ez volt az ő örökségük. Az ige, amit Isten nekik adott. Ez Mózes első könyvétől az 5. könyvéig szóló rész volt, a Tóra. Számunkra van egy bővebb könyv, amit Isten nekünk adott. Ez a mi örökségünk. Amikor Esdrás kinyitotta ezt a könyvet, az egész nép egyszerre felállt. Jézus idejében, amikor tanítás folyt, képzeljétek el, akkor pont fordítva volt, mint sokszor nálunk vasárnap. Ugye én állok, ti ültök. Ez Jézus idejében ez fordítva volt. A tanító ült, és mindenki állt, aki hallgatta. Akkor ez így zajlott. Lehet, hogy vissza kéne állítanunk ezt. Nem, most már egy félig jó, mert most már én ülök, nektek kéne fölállni. Nem, ne, Tomás, nem elfem. Valami furcsa okból ez megfordult. Valószínűleg Esdrás kezében az egyetlen tekercs van, ami megmaradt Isten igéjéből. Ők azért jöttek vissza, hogy helyreállítsák a templomi szolgálatot, és valószínűleg az az egyetlen példány van Isten igéjében. Amikor Ezrás kinyitott ezt a könyvet, mindenki felállt. Ez az ő örökségük. 6. vers. Amikor Ezrás áldotta az Urat, a Nagy Istent, az egész nép fölemelt kezekkel mondta rá, ámen, ámen. Azután meghajoltak, és arccal a földre borultak az Úr előtt. Számomra olyan megható ez a kép. Itt nincs liturgikus rend, itt nincs megszokott biblióra, hogy ám mindig ugyanezt csináljuk. Ez az első alkalom. 42 000 ember elhívja Ezrást, azt mondja, tarts nekünk egy bibliórát. Fölolvassa az igét, ők fölállnak, amikor elmondja az igéket, ők egy szívvel, egy lélekkel azt mondják rá, hogy ámen, ámen. Fölteszik a kezüket, amikor Isten igéjét hallgatják, és együtt mondják rá, hogy ámen, ámen. Majd az egész csoport meghajol, és leborulnak az Úr előtt. Voltam már olyan gyülekezetben, ahol volt valaki, aki így ámen, ámen mondott dolgokra. Pásztor mond valakit, és ámen, ámen. És sokszor lehet ezt testből is csinálni. Ez egy biblikus dolog egyébként, hogyha valaki áment mond Isten szavára, Isten igazságára. Az annyit jelent, hogy úgy van, úgy legyen. De ezt lehet testből is csinálni. Majd olyan társadalomban élünk, ahol az emberek sokszor ilyen egyénieskedők. És hogyha valaki ezt teszi, akkor tudja ezt tenni testből is, és magára vonja ezáltal a figyelmet. Ámen! Hogy mindenki ráfigyeljen, hogy ki az, aki itt ámen mond, ki ez a szuper lelki ember. De itt ez nem így zajlik. Itt látjuk, hogy rend van. Nem azért, mert előre meg volt írva, hanem azért, mert Isten lelke munkálkodik. És ahol Isten lelke munkálkodik, ott rend van. Ahol Isten lelke szabadon munkálkodhat, ott nem kell félni, hogy furcsa dolgok történnek. Az abcselből látjuk, amikor együtt voltak a tanítványok, egy szívvel, egy lélekkel dicsérték az Urat. Én azt gondolom, hogy ezt látjuk most itt, ennél az ébredésnél, hogy egy szívvel, egy lélekkel vannak együtt. És az egész nép szívéből csak kitör ez, hogy azt mondják rá, hogy ámen, ámen. És leborulnak az Úr előtt. Tamás viccesen mondta vasárnap, hogy ugye vannak olyan helyek, ahol még futkároznak is a teremben. És számomra ez egy zavaró körülmény. Hogy mit csinálsz, testvérem? Tök béna, hogy magadra vonod a figyelmet. De én nem akarok törvényeskedő lenni, de hogyha megnézzük az igét, megnézzük, hogy ott hogy zajlanak ezek a jelenések 4-5-ben, amikor a szentek és a vének és az a 4 különleges élőlény dicséri Istent, ott nincs ilyen egyénieskedés. Ott nincs, hogy valaki elkezd rohangálni, vagy szent nevetésben tör ki. Ott együtt mondják, hogy szent, szent, szent az Úr. Hogy ővé legyen minden tisztelet, dicsőség és hatalom és áldás. Mert amikor Isten lelke munkálkodik, ott rend van. Amikor egy dicsőítés lelki, ott nem kezd valaki áriát énekelni, és akkor mindenki ráfigyel, hogy, hanem egy szívvel, egy lélekkel neki jut minden figyelem. Felemelt kezekkel. Hogyha olyan helyről jössz, olyan gyülekezetből, ahol nem lehetett föltenni a kezed, akkor itt nyugodtan föl lehet tenni. Ez nálunk nem a jelenkezés jele, mint az iskolában, hanem hogy szeretnénk Isten felé kinyújtani a kezem. Én ezt a gyerekeimtől rendszeresen látom, ezt nem kellett megtanítanom nekik. Elém áll a Barnabás, és így fölcsapja a kezeit, és tudom, hogy mit jelent, azt szeretné, hogy vegyem föl. Amikor Isten elé megyek, akkor én is ezt szeretném kifejezni, hogy Uram, én csak vágyom rád, szeretnék közeledbe lenni, kérlek, vegyél föl. És ezt köztem és Isten között zajlik, én igyekszem nem magamra vonni a figyelmet. Fejezd ki Istennek fizikailag is a vonzalmadat, nyugodtan. Amíg nem zavarsz másokat magad körül, nyugodtan. Jeshua, Báni, Sérébia, Jámin, Akub, Sabetaj, Hodiá, Masszéjá, Kelita, Azarjá, Hozábád, Náhán, Pélájá, és a léviták magyarázták a népnek a törvényt, miközben a nép a helyén állt. Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét, és úgy magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat. Figyeld meg, hogy mi zajlik itt. Itt egy biblióra van. Fölolvassák az igét, és utána ezek az emberek, akiket itt név szerint is említ az ige, elkezdték magyarázni a népnek. Szakaszonkra osztották, és amikor elértek egy pontot, megálltak, és elmagyarázták az embereknek. Ez valószínűleg fordítást is jelentett, mert arám nyelven íródott a sok minden, amit le kellett fordítani, héberül íródtak ezek a dolgok, és le kellett fordítani arámra, mert a nép nagy része Babilonban nőtt föl, aki most hallgatja. Le kellett fordítani Isten igéjét. De azt is tudjuk, hogy magyarázták. Fölolvasták szakaszonként, és magyarázták, hogy mit jelent. Hogyha itt vagy a Golgotában már jó pár éve, akkor ezt szinte készpénznek vesszük, hogy hát persze, hogy ezt csináljuk. Tanulmányozzuk az igét és magyarázzuk, de ha voltál már más helyen, ha sok helyen jártál, akkor tudod, hogy ezt nem veheted készpénznek. Ezt nagyon kevés helyen teszik így. Hogy tanítják Isten igét úgy, ahogy ez le van írva. És nem ugranak egyik helyről a másikra. Én azt gondolom, hogy itt látunk egy jó példát, ahogy Isten igéje hatékonyan munkálkodhat. Szakaszokra osztjuk, és tanítjuk. És utána magyarázzuk, hogy ezt hogyan alkalmazzuk. Vannak gyülekezetek, ahol az igéből tanítanak. Ez nem ugyanazt jelenti, hogy az igét tanítják. Az igéből való tanítás azt jelenti, hogy fogsz egy témát, és azt használod ugródeszkának, hogy utána elmondhatsz, hogy te arról mit gondolsz. De a mi célunk nem az, hogy megtudjuk, hogy egy ember mit gondol arról, hanem hogy Isten igéje mit mond. Hogy mit mond Isten arról a témáról. Sok helyen, sok gyülekezetben ma ez a kihívás, hogy szeretnénk, hogy a gyülekezet növekedjen, kell egy jó kommunikátor, aki jól tudja szórakoztatni az embereket, mert az majd vonza a nem hívőket, vonza, akik még nem hallottak soha ige hirdetést. Nem ez a cél, hogy valaki jól kommunikáljon. Pál azt mondta, hogy a beszédem és ige hirdetésem sem emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével. Pont beszélgetünk Tamással most a Biblióra előtt, hogy volt egy John Edwards nevű ige hirdető, aki csapnivaló kommunikátor volt. Nagyon rövid látó volt, nem látott messzire, hozta a maga jegyzeteit, és szó szerint felolvasta a maga cérna hangján. És így maga előtartotta a jegyzetét, és egy órán keresztül olvasta azt, amit előre megírt. De az ő ige hirdetése alatt ezrek tértek meg sírva. Mert olyan ereje volt annak, amit mondott. De nem a szavainak, nem azért, mert olyan bámulatosan tudott beszélni, hanem Isten igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű karnál. Az a cél, hogy egy ige hirdető ne vegye ki az élét Isten igéjének, hanem úgy adja át, ahogy ez le van írva. Mert ez alkalmas arra, hogy egy ember életét átformálja. A 2 Timóteus 3.16 mondja azt, hogy minden szó ihletett Isten igéjében. Alkalmas arra, hogy megjobbítson, felkészítsen, és minden jó cselekedetre alkalmassá tegyen minket. Tökéletessé. Isten embereit. A Szentlélek erejével tanítják Isten igéjét. Nincs PowerPoint. Nincsenek illusztrációk. De van a Szentlélek ereje. Nincsenek drága ruhák, különleges öltönyök, de van Isten igéje. Ahol ébredés történt a történelemben, ott mindig ezt találjuk. Mindig ugyanezt, hogy elkezdték tanítani Isten igéjét, úgy ahhoz le volt írva. Pál apostol írja ezt az efézusiaknak, mondja ezt az efézusiaknak, én semmit nem hallgattam el abból, ami hasznos, mert nem vonakodtam, hogy hirdessem nektek Isten teljes igéjét. És nézd meg a 9. verset. Amikor Nehémiás, királyi helytartó és az írástudó Ezrás, meg a pap is, Ezrás pap, meg a léviták, akik magyaráztak a népnek, így szóltak az egész néphez. Az Úrnak, a isteneteknek szent napja ez. Ne gyászoljatok és ne sírjatok, ugyanis az egész nép sírt, amikor hallgatta a törvény szavait. Nem kell válaszolnod erre a kérdésre, de mikor volt utoljára, hogy sírtál Isten igéje fölött? Itt, amikor olvassák a törvényt, olvassák Mózes könyveit, a nép elkezd sírni, mert Isten lelke elkezd a szívükbe munkálkodni. Én azt gondolom, hogy itt nem egy ilyen felszínes dolgot látunk. Itt egy olyan dolgot látunk, ahol Isten igéje megérintett embereket. Amikor Péter tanított, az Apcsel 3-ban olvassuk, azt mondja ott az ige, hogy mintha szíven találta volna őket. Isten igéje egy kétélű kard. Hogyha engem nem talál szíven Isten igéje, akkor nem a karddal van baj, hanem lehet, hogy én nem engedem a szívemet oda hozzá. Isten igéje alkalmas, hogy átalakítson, hogy felkészítsen, hogy minden nap belém metszen. Megengedem a szívemben ezt a munkát elvégződni? Amikor hallgatja a nép, hogy olvassa Esdrás az igét, elkezdenek sírni, elkezdenek zokogni. Nem rohangál senki, nincs szent nevetés, ez nem egy cirkusz most. Ez Istennek a munkája a szívükben. Én emlékszem, amikor elkerültem a bibliaiskolába, én már évek óta jártam gyülekezetbe előtte. Mindig úgy olvastam az igét, hogy ahol éppen kinyílt. Olvastam itt, olvastam ott, volt ilyen olvasó kalauzom is, volt némi rendszer benne, de nem semmi olyan munkát nem tapasztaltam az életemben, amiről ma már beszélhetek. Ami akkor kezdődött el igazán, amikor elkezdtem rendszeresen olvasni Isten igéjét. Amikor lekerültem Vajtára, én úgy tudtam előre, hogy 3 hónapot leszek ott, és elkezdtem olvasni a Zsoltárok könyvét. Minden napra egy Zsoltár. Gondoltam, hogy körülbelül el tudom olvasni, ha rövidebb a Zsoltár, akkor 2 olvasok, 3 hónap alatt pont el fogom tudni olvasni. Utána megyek haza. És hosszabb lett az ott tartózkodás, amikor úgy tűnt, hogy tovább maradok, akkor Zsoltárok könyve után azt gondoltam, hogy mivel nem tudom, hogy meddig maradok, ezért elkezdem az elején. És elkezdtem az 1 Mózes könyvét olvasni, sorba haladva, és életemben először átolvastam a Bibliát. Rengeteg kérdésem volt, fogalmam sem volt sok mindenről, hogy mit jelent, de volt ott egy pár ember, akivel én ezt meg tudtam ott beszélni, akik nálam már többször olvasták a Bibliát, és az életem legnagyobb munkáját tapasztaltam meg akkor. Még el sem jött a bibliaiskola, még építkezés folyt, de én úgy éreztem, hogy Isten már pakolászik az életemben. Tesz ki dolgokat, von be dolgokat, hogy formál és emlékeztet. És Isten igéje, mint egy szobafelelős, elkezdte a szívemet rendbe rakni. Csak azáltal, hogy olvastam Isten igéjét rendszeresen. Nem tudom, hogy hányatoknak kell ez az áttörésnek elkövetkezni, hogy ne csak bibliapókerez, vagy hogy néha, amikor eszedbe jut, kinyisd, hanem hogy odaszáll magad Isten igéjének. Hogy engedd, hogy ez a kétélű kard beléd metszen. Mert mi nem vagyunk készen. Bennünk még egy munka folyik. Viszont Isten igéje a leghatékonyabb eszköz arra, hogy ez a munka folyjon, hogy felgyorsuljon. Mi azért tanulmányozzuk az igét hétről hétre. Én azért örülök, hogy nem kell minden hétre új témát kitalálnom, hanem csak haladunk Isten igéjében. Nem bohózkodni jövünk, hanem hogy tanulmányozzuk az élő Isten beszédeit. Amikor ezt hallották, azt mondja az Apcsel 2:37, szíven találta őket. Amikor Isten lelke munkálkodik az igé által, akkor mindig ez a jele, hogy megtérésre von minket. Hogy megszomorodunk a bűnünk miatt. És mit mondtak a léviták itt a népnek? Azt mondja, hogy ne gyászoljatok, ne sírjatok. Az egész nép ugyanis sírt, amikor hallgatta a törvény szavait. Ez az a pont, ahol el kell jutnunk Isten igéje által, hogy megfed minket, de itt jön a kereszt. Itt van az a pont, amikor felnézhetünk a keresztre, ahol Jézus elhordozta a bűneinket. Hogy nem maradunk a károsztatás alatt. Azt tudjuk mondani Istennek, hogy nálad van a megbocsájtás. A te véred váltság nekem. Te vagy az irgalmas apukám. Ne sírjatok, ez nem gyásznapja. Hogyha van a szívedben a bűn miatt megszomorodás, az jó dolog. Ha van a szívedben károsztatás, az nem jó dolog. A kettő néha hasonlít, de nem ugyanaz. Nagyon nem ugyanaz. Mert amikor Isten igéje megfed valamivel kapcsolatban, a bűn miatt megszomorodsz, az mindig odatol Istenhez. Ez Isten lelkének a munkája. A károsztatás, az sosem Istennek a munkája. Mert a károsztatás azt mondja neked, hogy te nem vagy méltó Isten, nem menj oda Istenhez. A károsztatás elvon Istentől. A károsztatás az ellenségnek a munkája. Számunkra már nincs több károsztatás, mondja a Róma 8:1. De ha bűn miatt megszomorodsz, az egy jó hely. Ott nézhetsz föl a keresztre. Majd ezt mondták nekik, menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édes italokat, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs. Mert a mi Úrunknak szent napja ez. Ne bánkodjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Mennyire szeretem ezt az ige verset. Az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Azt mondják ezek a léviták nekik, hogy szent nap ez, ne szomorkodjatok, örüljetek. Az ő kegyelme minden nap megújul. Lehet, hogy van olyan bűn, ami miatt most van okod megszomorodni. De azt is lásd, hogy nincs több károsztatás ellened. Hogy ma is megújult az ő kegyelme. Hogy tiszta vagy Isten előtt. Ahol megsokasodik a bűn, ott még bőségesebben kiárad a kegyelem. Az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Ezt sokféleképpen lehet értelmezni ezt az ige verset. Vannak, akik úgy gondolják, hogy Isten öröme a miénk, és ezáltal van erőnk az életben. Valaki úgy gondolja, hogy örvendezünk Isten előtt, és ez erőssé tesz minket. Valaki azt gondolja, hogy az Isten öröme, hogy mi erősek vagyunk ő benne, hogy járunk az ő útjain. Lehet, hogy mind a hármat jelenti, nem tudom. Az Úr öröme a mi erőnk. Nem minden időszakomban élem ezt át. Én nem mondom, hogy bennem egy ilyen kitörő örvendezés van mindig. De voltak időszakok, amikor nagyon erőteljesen megéltem ezt. A megtérésem után, még a megtérésemből kifolyólag, én elég sokat voltam magányos és szomorú. Amikor elvesztettem édesapámat, akkor ez engem nagyon mélyen érintett. És a reakcióm az volt, hogy mindenkitől igyekeztem eltávolodni. Még a legközelebbi barátaimnak se beszéltem arról, ami velem történt. Nem tudták, hogy az édesapám meghalt. Annyira nem akartam erről beszélni. De az ilyesfajta elzárkózás az azzal jár, hogy az ember elmagányosodik. És számomra az egyetlen menedék volt Isten. Sokszor emlékszem, sokszor az történt, hogy kinyitottam a szobám ablakát, én Pesten laktam, korábban kinyitottam a szobám ablakát, és csak néztem az eget, és elkezdtem sírni. És nem tudtam megkülönböztetni, hogy ez most a szomorúság sírása, vagy az öröm sírása. És lehet, hogy szomorúságból indult, de aztán átbillent örömmé. Annyira közel jött hozzám Isten. Isten öröme lett az én erőm azokon az estéken. És ugye emlékszem arra a pillanatra, amikor ezek így átbillentek. Hogy persze okom volt, még mindig ott volt a korábbi szomorúságom, de Isten csak átvont engem egy sokkal izgalmasabb helyre, hogy ott volt velem, az én magányomban, az én szomorúságomban, és átfordult az egész, és ott volt az ő öröme az életemben. Isten öröme a mi erőnk. Amikor a hívő embernek nincs oka a körülményeiben örvendezni, akkor is Isten öröme az övé lehet. És micsoda erőt ad ez nekünk, hogy tovább menjünk az úton. A léviták így csitítgatták az egész népet, csillapodjatok, mert szent ez a nap, és ne bánkodjatok. Ekkor elment az egész nép, hogy egyenek, igyanak, és másoknak is juttassanak belőle, és nagy örömünnepet tartsanak, mert megértették mindazt, amire oktatták őket. Nézd meg, mi a reakciójuk. Megteltek örömmel, mert megértették Isten igéjét, elmentek, és adtak másoknak abból, ami nekik volt. Valaki egyszer azt mondta, hogy az elme azáltal növekszik, hogy befogad, a szív azáltal növekszik, hogy másoknak ad. A legjobb dolog, hogyha hallgatjuk Isten igéjét, hogyha valamit mond nekünk, azt ahogy kilépünk ezen az ajtón, eldöntjük, hogy alkalmazzuk. Észrevetted, hogy a bibliórára nem emlékszel, amit mondjuk pár évvel ezelőtt hallgattál? De elég, ha egy mondatot megjegyzel, elég, ha egy igeverset megragad, és azt mondta, hogy te erre az igeverset ráállsz. Ez olyan, mintha megkérdezném, hogy mit ettél a múlt héten? Hétfőn, reggelire. Tamás, én arra nem emlékszem. Ha nem etted volna meg azt a reggelit, viszont elég rosszul lettél volna. Mit ettél egy évvel ezelőtt kedden? Fogalmam nincs. Ettem egyáltalán? Persze, hogy ezek az... Nem emlékszünk arra, hogy mit tettünk, de ha nem ettünk volna, elég rosszul éreznénk magunkat. Sokszor a Biblia órának nem az az értelme, hogy minden szóra emlékszel, amit a tanító elmond, hanem hogy megragadsz belőle egy-két gondolatot, és azt hazaviszed és alkalmazod. Az a tiéd, amit Isten szólt hozzád. Másnap aztán összegyűltek az egész nép családfői, a papok és a léviták az írás tudó Ezrásnál, hogy jól megértsék a törvény szavait. Eddig az első nap volt, most jön a második. Amikor megírva találták a törvényben, amelyet az Úr Mózes által adatott, hogy a hetedik hónapban lévő ünnepen lomsátorban kell lakniuk Izrael fiainak. Kihirdették és közhírítették minden városban, Jeruzsálemben is, menjetek ki a hegyekbe, és hozzatok olajfa, vadolajfa, mirtusz és pálmaágakat, meg más sűrű lombú fákat, és készítsetek lomsátorokat, hogy, ahogy megvan írva. Olvassák az igét, és ahogy mondja itt, annyira tetszik, ekkor megírva találták a törvényben. Ráakadtak valamire Isten igéjében. Mire? A lomsátoros ünnepre. Életükben először hallanak erről. Micsoda a lomsátoros ünnep? Igen, a lomsátoros ünnep. A hetedik hónapban. Ez a hetedik hónap másodika, és a hetedik hónap hetedikén kezdődik a lomsátoros ünnep. Hú, szedjük össze magunkat, ez nem sokára itt van. Mit is kell csinálni? Ágakat kell gyűjteni. Akkor menjünk ágakért. Sátrat kell építenünk a házunk tetején. Akkor építsünk. Ahogy rátaláltak ezekre a dolgokra, engedelmeskedtek neki. Én nem tudom, hogy hogy volt a te megtérésednél, de amikor én elkezdtem olvasni Isten ígét először, akkor úgy bújtam, mint egy kis tudós, hogy mit is kell csinálni, mit mond Isten arról, hogy hogyan, hogy kell másokat szeretni, milyen apa legyek, milyen férj, milyen testvér, milyen barát, és Isten ígé ezekről mind beszél. Én kíváncsi voltam. Ők akarják tudni, hogy mit mond Isten nekik. Ez a könyv erről szól, amit Isten el akart mondani neked. Mik azok a dolgok, amit találsz benne? Mi az a dolog, amit találtál legutóbb? Az ige annyira erőteljesen meggyőzte őket, amikor rátalálnak, meg akarják tenni. Teljes szívvel. Kiment ezért az egész nép, ágakat hoztak, és lomsátrakat készítettek maguknak mindenki háza tetején, vagy az udvarán, és az Isten háza udvarán, a vízikapu terén, és az Efraim kapu terén. Lomsátrakat készítettek, tehát a fogságból hazatért egész gyülekezet, és lomsátrakban lakott. Bizony nem tettek így Izrael fiai, Józsuénak, Nun fiának az ideje óta, egészen eddig. Igen nagy volt az öröm. Megünneplik a lomsátoros ünnepet, és azt mondja itt az ige, hogy nem tettek ilyet azóta, hogy Józsué bevezette őket az ígéret földjére. Józsué óta nem tettek így. 1000 éve. Az elég hosszú idő, nem? Ez nem azt jelenti, hogy nem ünnepelték a lomsátoros ünnepet, mert Salamon idejéből is olvassuk, hogy megünnepelték. De nem így. Amikor az egész nép egy szívvel, egy lélekkel. Mindenki a saját háza tetején. Mindenki Isten felé fordulva. Nem vágynál egy ilyen ünnepre Magyarországon? Pont 1000 éve, majdnem 1100 éve itt vagyunk ezen a helyen. Ami azóta nem volt így. Józsué óta. Egy szívvel odafordultak Istenhez. Ez egy ébredésnek a története. Hol kezdődött? Hogy elkezdték olvasni Isten igéjét. Ez a lomsátoros ünnep, ez arról szólt, hogy Isten kihozta őket Egyiptomból, és a pusztában vándoroltak, és sátrakban laktak. Ez az ünnep szólt az ő múltjukról, de sokkal inkább arról, hogy mit szeretne Isten tenni velük. Mert Isten nem változott meg. Ez a könyv egy bizonságtétel arról, hogy Isten mit tett az ő népével. És Isten nem változott meg. Ami le van írva ebben a könyvben, azt Isten meg szeretné tenni a mi életünkben is. Ez egy történelmi pillanat. Még olvasom az utolsó verset. Nap-nap után olvasták a törvénykönyvét, az első naptól az utolsó napig. 7 napig ünnepeltek, a 8. napon pedig előírás szerint záró ünnep volt. Minden nap 6 órás biblióra. Jó, nem ez a lényeg, hogy akkor mostantól 6 órás bibliórákat tartsunk, hanem Egy odafordulás Istenhez. A lomsátoros ünnep. A János 7-ben olvassuk azt, amikor Jézus idejében ünnepelték ezt az ünnepet. Ugye 7 napon keresztül tart ez az ünnep, és a 8. napon van egy záró ünnepség. Amikor mindenki összegyűlik a templomban, addig minden nap hoznak egy korsó vizet, és kiöntik a templom lépcsőjére. Azt mutatva, hogy Isten vízről gondoskodott a pusztában, de a 8. napon ezt teljes feszült csöndben várja a nép. Addig mindig zsoltárokat mondanak, énekelnek, de a 8. napon teljes csönd van a templomban. Teljes csönd. És azt olvassuk a János 7.37-ben, hogy amikor eljött az ünnep utolsó nagy napja, Jézus felállt, és elkiáltotta magát. Ha valaki szomjas, jöjjön hozzám és igyék, akkor nem illet kiabálni. Viszont Jézus felállt, már akkor a bőgyében volt a farizeusoknak. Elképzelhetett, hogy erre mit szóltak, de ezt mindenki hallotta. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. És Jézus a lélekről beszélt, ami addig még nem adatott. Most már igen. Szomjas vagy? Jézus egy dolgot kért ott. Ha szomjas vagy, akkor gyere. Ez az, amiről nekünk kell gondoskodnunk. Ez a mi részünk, hogy hozzunk egy szomjas szívet Jézushoz. A többit ő csinálja. Hogy odajövünk szomjasan Isten igéhez. Ha valaki szomjazza az igazságot, akkor ez megelégítetik. Jézus mondta azt, hogy ha valaki ebből a vízből iszik, amit én adok neki, az többet nem szomjazik meg. A Jelenések könyve 22. része mondja ugyanezt. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj, aki csak hallja, az is mondja, jöjj, aki szomjazik, jöjjön. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Szomjas vagy? Lehet, hogy erre azt mondod, hogy hát lehetnék szomjasabb. Én is ezt mondom, lehetnék szomjasabb. Lehet, hogy ott kezdődik ez a Jézushoz jövetel, hogy azt mondjuk, hogy Uram, adj nekem egy szomjas szívet újra, hogy szomjazzam a Te ígédet, hogy úgy olvassam, mint először. Én nem azt mondom, hogy méltó módon kell jönnöd Istenhez. Nem lehet méltó módon jönni Istenhez. Jönni kell hozzá. Jönni kell hozzá szomjasan. Én annyira szeretném látni Isten lelkének a munkáját közöttünk. És ez nem miattam fog megtörténni. Sosem embereken múlik ez. Ez Isten igéjének a munkája. Billy Sunday, egy híres igehirdetőt megkérdezték, aki átélt egy ébredést. Az ébredésről kérdezték, és azt mondta, hogy az ébredés olyan, mint egy zuhanyozás. Ami átélsz, de másnap újra szükséged van rá. Minden pillanatban, minden generációnak szüksége van erre, hogy Isten adjon egy szomjas szívet, és oda menjünk hozzá, amit ő megelégít. És azt mondja Jézus, hogy ha valaki ebből a vízből iszik, az nem csak maga lesz megelégedett, hanem a belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Én ezt szeretném látni a szolgálatban, a saját életemben is, meg emberek életében, akik itt szolgálnak velem, hogy a mi megelégedettségünkből, sőt a túlcsorduló életünkből jut másoknak is. Embereknek körülöttünk, és ők is ihatnak belőle. Jézus szeretetéből, ami árad az életünkből. Tudod, hogy történik meg ez? Hogy szomjasan oda megyünk Jézushoz. Hogy megvalljuk, hogy Uram, én szomjas vagyok, és szükségem van rád. Töltsd be újra. Adj szomjúságot a Te igédre. Tudod, hogy minden ébredés innen indult. És nem úgy történik az ébredés, hogy majd valahol, valakinél, hanem az ébredés velünk kezdődik el. Luther Márton életében úgy indult a reformáció, hogy rátalált Isten igéjére. Elkezdte olvasni a római levelet, és ebből lett egy egész történelmet megváltoztató folyamat. De az ébredés először ő benne indult. A Kettő Királyok 22-ben is olvassuk, hogy úgy indult egy ébredés Izraelben, hogy megtalálták Isten igéjét. Bementek a templomba rendet rakni, és megtaláltak egy tekercset, hogy hű, ez mi lehet? Kinyitották, és elkezdték olvasni. Megtalálták a lényeget. Le kéne porolni a Bibliát. És engedni, hogy Isten igéje munkálkodjon az életünkben. Egy pár igeverssel szeretném zárni, és remélem a szívetekbe vési ezt Isten, meg az enyémbe is. Örvendezve fogok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Ézsaiás 12. Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra. Lelkemet árasztom utódaidra, áldásodat sarjadékaidra. Ézsaiás 44. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, melyből nem fogy ki a víz. Ézsaiás 58. Ha vágysz Isten munkájára, akkor add magad Isten igéjének. Ez a te részed, hogy hozod a szomjas életedet. És hogyha nincs szomjúság, egy kicsit eltompultál, mint akár olyan, mint az én szívem is, akkor kérj egy szomjas szívet. Uram, állíts helyre a szomjúságot bennem. Szeretném, hogyha imádkoznánk kis csoportban, úgy, ahogy szoktunk itt csütörtökön, ketten-hárman, és reagáljunk arra, amit most hallottunk. Én nem tudom, hogy hol tartasz abból, amit most mondtam, de Isten igéje kész, mint egy kétélű kard, és arra vár, hogy mi jöjjünk. Imádkozzunk, és utána vége az alkalomnak. Mennyi atyám, köszönöm, hogy együtt lehetünk, köszönjük, hogy tanítottál minket, Uram. Köszönjük, hogy le van írva ez az ébredés történet itt. Uram, sokszor olyan talányként állunk, Uram, azelőtt, hogy hogy történik egy ilyen. Ezt tudjuk, hogy ott egy szuverén munkád, Uram. Ezt nem lehet előidézni, Uram. De látjuk azt, hogy az ilyen munka mindig az igédben kezdődött. És Uram, mi szeretnénk, hogyha ezt mi magunk átélhetnénk, hogy megelevenítenél a te igéddel, hogy a te igéd átjárjon minket, Uram, hogy újra szomjas földként ránk hújjon az ige esője, Uram, hogy megelégítjünk, Uram, hogy megelégítsen a te igéd, sőt, az életünk egy ilyen túláradó forrás lenne, Uram. Szeretnénk átélni, hogy milyen az, amikor az Isten igéje belénk metsz, amikor szíven talál, hogy akár sírásra késztessen az, amilyen munkát végzel bennünk. De hogy azon a helyen megtapasztaljuk a kegyelmedet is, Uram, meg a helyreállító munkádat. Uram, mi szeretnénk szomjas szívekkel jönni hozzád. És kérlek, adjál nekünk nagyon szomjas szíveket, Jézus. A te nevedben kértem. Amen. Amen. Na, akkor imádkozzatok, kérlek.